Tárlatról tárlatra. A Kontakt Rádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.
Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Tárlatról, Tárlatra című műsorban, melyben ezúttal az Országos Evangélikus Múzeumnak a gyűjteményét fogjuk megismerni, és vendégünk Harmati Béla, ennek a múzeumnak az igazgatója. Mindjárt meg is ragadom az alkalmat, és megkérem, hogy mutassa be a kiállításukat, illetőleg mondja el, hogy hol található, milyen ez a kiállítás, illetőleg maga a gyűjtemény.
Köszönöm szépen, az Evangélikus Országos Múzeum igazgatója vagyok, Harmati Béla László. Végzettségem szerint tanár és művészettörténész. Az Evangélikus Országos Múzeum Budapest szívében, a 3 metró találkozásánál, a Deák Ferenc téren található. Úgy is szokták mondani, hogy az Insula Luterana, vagyis a Luteránus szigeten, a templom és a gimnázium tömbje között, épületben, a földszinten található. Nyitva hétfő kivételével 10-től 17 óráig van a téli időszakban. Ez alatt lehet látogatni. Az Evangélikus Országos Múzeum az evangélikus gyűjteményeken belül a legfiatalabb ág. 1973-ban alapították, és maga a múzeum 79-ben nyitotta meg kapuit. Akkoriban, ugye ez a 70-es évekről van szó, nagy jelentőséggel bírt, hogy a kommunizmus idején egy egyházi múzeum megnyithatta ajtóit, kapuit. Hogy jellemezem egy kicsit a hátteret, a munkásőrség egy ruharaktárából, egy virágüzletből és egy másik kisboltból állt össze az az együttes, ami ma is az Evangélikus Múzeum. Ilyen háttérrel indult a 70-es években. Az első állandó kiállításának az evangélikusság helyei szerepe a magyar társadalomban volt a címe. Megpróbálta bemutatni, hogy az evangélikusok a magyarországi történelmében a kezdetektől a mai napig mit tettek magyar társadalomért. Azonban ez a kiállítás bármennyire is jó volt és anyagában nagyszerű, mégis most már 32 év után kissé elavult, úgy kiállítás technikailag, mint a mai modern kornak nem volt megfelelő. Úgyhogy idén, 2011 májusában elbúcsúztunk ettől az állandó kiállítástól, és lebontottuk. Anyagát megőrizzük, restauráljuk, és próbáljuk az Evangélikus Országos Múzeumot úgy tovább építeni, kialakítani, hogy a pince felé bővülve megfelelő kiállító helységgel egy új, modern, a 21. századnak megfelelő kiállító tér jöhessen létre. Ez természetesen a mai válságos, gazdasági válsággal küszködő világban nagyon nehéz feladat, és ezért megy ilyen csiga lassúsággal. Bár szoktam erre mondani, hogy az egyház, keresztény egyházak az örökkévalóságnak dolgoznak, mi az a pár évtized nekik, csak nekünk földi halandóknak fontos, hogy ilyen gyorsan készüljenek el ezek a kiállítóhelyek. Elhelyezkedését nézve nagyon jó helyen van, központi helyen, így megfelelően adott a lehetőség egy gazdag kulturális központ kialakítására. Ami a múzeum anyagát illeti, darabszámra nem egy jelentős anyag, általában az egyház fontos személyiségéről szóló, vagy bemutató festmények, egyéb személyi hagyatékok, gyülekezeti, tehát kisközösségekből származó letétek, tárgyi letétek, az egyház életét bemutató kelléktárgyak, az úrvacsorai eszközök, textilek, festmények, szobrok, azok, amiből összeáll, illetve levéltári és könyvtári írásos anyag. Amik nagyon jól mutatják azt a párhuzamos történetet, ami az egyház és a magyar társadalom és tudomány között évszázadokon keresztül fennállt. Mivel az anyag természetétől fogva leggazdagabb periódusából az egyházunknak, tehát a türelmi rendelet után 18. század vége, 19. század elejéről származik, így természetesen a gerincét az anyagunknak a 19. századi anyag jelenti. Ezért kutatásaink és feldolgozásaink is ezt a területet érintik leginkább. Kis csapat próbálja megvezetni a múzeumot, összesen 12-en vagyunk, abból pedig 3 főállású munkatársunk van, 2 művészettörténész, magamat is beleértve, és egy történész, valamint egy félállású számítógépes szakember, kitervező grafikusi feladatokat is ellát. Az anyag valóban nagyon feldolgozatlan, de ez az összes egyházi anyagra jellemző Magyarországon. Tulajdonképpen, ha úgy mondanám, mióta az egyház áll és létezik Magyarországon, kolléganőmmel együtt mi vagyunk az első művészettörténészek, akik szakemberként az egyház művészettel foglalkozunk. Ez mutatja egy kicsit a feldolgozás, vagy a feldolgozatlanságnak a szintjét is. De ez a többi egyházra is ugyanígy vonatkozik. Ezért nagyon nagy a feladatunk. A múzeum nevében is benne van, hogy országos múzeum. Az evangélikus egyházban ez azt jelenti, hogy országos hatáskörrel rendelkezünk, tehát az ország bármely területén helyi gyülekezetekből gyűjtjük, ellenőrizzük az anyagot, tehát helyben is ki kell szállnunk, hiszen nagyon sok kisvidéki templomban, gyülekezetben vannak még nagy értékek, amiket menteni és óvni kell. Nagyon megviselte a keresztény egyházakat, így minket is a kommunizmus időszaka, kitelepítés, nagyon zaklatott 20. század, ezért nagyon sok emlék, műtárgy ment veszendőbe. Ezeket szeretnénk mi felkutatni, restaurálni, bemutatni, ez jelenti feladatunk gerincét. És mivel említettem már, hogy az előző kiállításunk, állandó kiállításunkat bezártuk, ezért most egy nagy időszaki kiállításunk van a múzeum egész területén, ez pedig az idén 200 éves deáktéri templom és gyülekezet történetének a bemutatása. Nem csak azért, mert Pollák Mihály első főművének számító deáktéri evangélikus templom 200 éves, ami önmagában megér egy bőséges kiállítást, hanem azt is szerettük volna ezáltal bemutatni a jelenlegi időszaki kiállításunkon, ami első kövek, élőkövek címmel látható még karácsonyig, hogy magyarországi evangélikusságra annyira jellemző 3 nemzetiség, a harmadrészben német, harmadrészben szlovák és harmadrészben magyar anyanyelvű gyülekezet, hogy fért meg egymással, hogy tudta felépíteni itt 200 évvel ezelőtt ezt a gyülekezetet és ezt a templomot, ami egy kicsit a sorsfintora, hogy akkoriban a városfalon kívül itt katonai területen kaptak az evangélikusok helyet, hogy templomot építsenek maguknak, mára pedig a világváros Budapest kellős közepévé vált. Tehát ezen a kiállításon azt szeretnénk bemutatni, hogy hogy tudott együtt élni ez a 3 nemzetiség a 19. században. Tárgyakkal, emlékekkel, bejegyzésekkel próbáljuk ezt bemutatni. A második részében a kiállításnak pedig magáról a templomról. Előkerestük a soha nem publikált rajzokat és terveket a templom építésének történetéről, arról, hogy miért kellett lebontani azt a kis tornyot, ami valamikor a templomhoz épült, és megpróbáltuk azt a vágyat is bemutatni, ami a gyülekezetben sokáig élt, hogy mégiscsak torony kerüljön a templom mellé vagy mögé, és itt talán érdekessége a kiállításnak az a tervsorozat, ami a különböző korstílusokban próbált meg tornyot tervezni ehhez a templomhoz, de talán azt mondhatom, hogy talán szerencsére, hogy nem épült meg egyik se, hiszen így tökéletes talán ez a pollákféle eredeti épület, aminek persze már a homlokzata is később készült el. Tehát a második teremben ennek állítunk emléket, bemutatva, kinagyítva, középpontba téve egy olyan kelyhet, az úgynevezett árvízi kelyhet, ami az 1838-as nagy pesti árvíznek állít emléket, amikor is még ez a templom egy kicsit magasabban volt a környező városnegyednél, és így többek között a tőlünk nem messze található zsidó negyednél is, amikor elöntötte a hideg árvíz Budapestet, Pestet pontosabban, akkor a korabeli lelkész kinyitotta a templom kapuit minden menekülő előtt, és akkori zsidóság előtt is, akik megmaradt kis vagyonkájukkal több hetet töltöttek itt a templom falai között, és egyfajta menedékként szolgált ez számukra. Ennek a kehelynek, az, aminek a története pedig az, hogy az árvíz levonulta után hálából a zsidó titkösség vezetője készítette Bécsbe ezt a kelyhet, rajta az árvízzel körülvett templom jelenetét, ahogy csónakból a menekülők szállnak ki a lépcsőjén is, menekülnek be a templomba. És ez is az egyik legkorábbi ábrázolás magáról a templomról. Ezt kinagyítva, központba állítva, tervrajzok között szépen mutatja a kor hangulatát. És végül pedig az aktuális kiállításunk harmadik termében, hogy úgy mondjam, az evangélikusoktól elválaszthatatlan iskola témakörét járjuk körbe, hiszen azok a termek, amelyikben ez a kiállítás van, azok szolgáltak kezdetben iskolául. Maga Petőfi is ezekben a termekben tanult, ahol ma a múzeum működik. Itt állítunk emléket a két híres evangélikus iskolának, ami amikor szétvált fiú és lány iskolává, akkor a Fasori Evangélikus Gimnázium világhírű lett, hiszen több Nobel-díjas tudós innen származott.
Neveket lehetne mondani?
Hát nagyon hosszan tartana ez a felsorolás. Az irodalom, a kultúra, az atomfizika területétől kezdve nagyon sokan, és mindenkit arra biztatnék, hogy nézze meg a kiállítást, és fedezze föl, hogy kik azok, akik diákjai voltak ennek a két híres iskolának. Érdekesség ennek a kiállításnak, hogy olyan régi taneszközöket is megpróbálunk bemutatni, amik magukban már meghaladták a korukat, gondoljunk csak bele, 1848-ban, még az iskola elődjében elektromossággal kísérleteztek már az iskolában, ami mutatja, hogy mennyire modern szellemiség uralkodott itt. Ugyanakkor az iskolák mellett bemutatjuk azt a lelkészi hátteret a harmadik teremben, amelyik nagyjátette ezt a gyülekezetet. Bemutatjuk az első három lelkészt, a német, a szlovák és a magyar gyülekezet lelkészét, akik nem csak mint papi személyek jelentettek sokat, hanem mint világi tudósok is. Hiszen Székács József nem csak hogy püspök, hanem akadémikus is volt, külön díjakat kapott a szerb irodalom magyarra fordítása miatt. Híres szónok az ország papjaként emlegették sokan a 19. században. Kollár János, a szlovák nemzeti öntudat megszületésének egyik első és legfontosabb képviselője, szintén itt volt lelkész. Az ő munkásságát is megpróbáljuk bemutatni. Lang Mihályról már említettem, hogy ő volt az a német lelkész, aki befogadta a menekülteket az árvíz idején. És ezek a lelkészek Jüri Vilmossal a sorban, akinek mind a mai napig, nem csak azért, mert 15 nyelven beszélt perfektül, hanem azért, mert a Don Quixote fordítását mind a mai napig a magyar fordítók alapműként használják, annyira időtálló volt az ő fordítása. Ez olyan szellemi, kulturális közeget jelentett a 19. században, amire méltán lehetünk büszkék, és így nem csak a templom története, hanem azt a közeget is megpróbáljuk bemutatni, amelyik itt a Deák térhez, a belvároshoz köthető.
Vannak-e olyan intézmények, amelyek kapcsolódnak hozzá, hiszen országos múzeumról van szó?
Igen. Egy olyan intézményünk van még, amelyik valamennyire köthető az Evangélis Országos Múzeumhoz, ez a soproni kiállítóhelység. Sopron is egy erős luteránus város volt. Az ottani gyűjtemény egyben levéltár, könyvtár és múzeum, egy nyári időszakban látogatható kiállítóhelységgel egy jelentős és komoly gyűjteményt tud felmutatni a maga gyűjteményével. Ez a két gyűjtemény, ami evangélikus vonatkozásban ma látogatható. Egyéb helyeken is vannak értékes tárgyegyüttesek, azonban nem kötődik hozzájuk múzeum.
Szó volt róla, hogy kiemelkedő személyekről is vannak festmények. Kikről, milyen képek?
Hát általában ugye a portréfestészet azokban az időszakokban, vagy abban az időben volt fontos, amikor még nem létezett a fotográfia, és hogy megörökítse a jelentős személyiségeket. Az egyházi személyeken kívül az egyházak világi vezetőiről készültek ilyen festmények, általában magyar kis-közép és felső nemesség soraiból kerültek ki, akik jelentősen támogatták magát az egyházat, felügyelők, őket hívjuk a világi vezetőknek, és első protektorai voltak az egyháznak. Ezen kívül természetesen oltárképek, amelyek közül kiemelkednek a naív vagy minőségi késő barokk oltárképek, utolsó vacsorák, keresztre feszítés jelenetek és egyéb anyagok. Természetesen ezen kívül szobrok és grafikai anyagaink is vannak, nagyon nagy a fotógyűjteményünk, amelynek feldolgozása folyamatban van, illetve elkezdtük és megkezdtük a kortárs egyházművészet gyűjtését is, ami azonban az anyagi lehetőségeink miatt bizony korlátozott.
Milyen tervek vannak a jövőre vonatkozóan?
Igen, az egyik legfontosabb tervünk az, hogy 21. századba átléphessünk, és ezzel a múzeum bővítéssel itt a belvárosban egy olyan kulturális központot hozhassunk létre, ami eddig nem volt módunk. Eddig az állandó kiállításon kívül bizony nagyon szűkös helyünk volt az időszaki kiállítások megrendezésére, így azonban a pince felé bővülve szinte kétszer akkora lesz majd a múzeum, mint jelenleg, még akkor se lesz igazán nagynak mondható, de számunk már ez is lehetőséget ad, hogy kamara zenei koncertekkel, irodalmi estekkel és kortárs egyházművészeti kiállításokkal egy igazából pezsgő központot hozhassunk létre itt a Lutheránus szigeten belül.
Most akkor egy kis zenét hallgatunk, majd utána folytatjuk megint Harmati Béla Lászlóval a beszélgetést az Országos Evangélikus Múzeum gyűjteményéről. Kedves hallgatóink, önök tehát a Tárlatról Tárlatra című műsor következő részét hallják, ahol az Országos Evangélikus Múzeum gyűjteményéről és kiállításáról beszélgettünk eddig, és most azt a kérdést szeretném föltenni, tekintve, hogy ez egy egyházi gyűjtemény, hogy az egyházi múzeumok, az állami múzeumok múzeumi szférán kívül esnek. Mi a közös jellemvonásuk, mennyiben térnek el az állami múzeumoktól, ezek az egyházi múzeumok tehát?
Az állami múzeumok főleg a mai világban irigykedni szoktak az egyházakra, hogy bezzeg náluk, vagy rájuk nem vonatkozik a most aktuális 20%-os leépítés. Hát valóban ez nem vonatkozik ránk, hiszen az egy-két emberből szinte lehetetlen ennyit elbocsátani. Ugyanakkor, ami a finanszírozási kérdést illeti, azt tudom mondani, hogy ez is állami pénzt jelent. Sajnos nincs mind a mai napig rendezve az egyházaknak globálisan se az állami finanszírozása, ez nagyon politika függő, azonban az egyházi gyűjtemények mindig kapnak el különülten, mivel közfeladatot látnak el, és a magyar nemzetkulturális örökségéhez tartozó tárgyakat őriznek és védenek, ezért támogatásban részesülnek, állami támogatásban, ami azonban nem fedezi a kiadásaikat, így az egyházak a saját keretükből mindig ki kell, hogy egészítsék az állami támogatást, ami így is mindig a létminimum fenntartására elegendő a múzeumoknál. Az egyházi múzeumok ebből a szempontból irigykedve néznek a nagy állami múzeumokra, azok megfordítva, de a helyzetünk tulajdonképpen hasonló. Méreteinkhez és feladatainkhoz képest bizony nagyon alul vagyunk finanszírozva, és itt az összes egyházi múzeumot értem. Csak reménykedhetünk, hogy ha a válság múlik, már pedig minden válság előbb-utóbb elmúlik, kicsit megerősödve és nem csüggedve tudunk kikerülni ebből az ördögi körből.
Milyen közös platformjuk van az egyházi gyűjteményeknek, vannak-e közöttük együttműködések, illetve konkrétan az Országos Evangélikus Múzeum milyen intézményekkel működik együtt?
Köszönöm a kérdést, ez nagyon fontos, hiszen talán a három terület közül levéltár, könyvtár, múzeum már régóta nagyon jó együttműködés van az egyházi levéltárak és könyvtárak között, akik létre is hozták a maguk szakmai szervezeteit, és már régóta nagyon jó kapcsolatokat ápolnak az állami hasonló szervezetekkel. Az Egyházi Muzeológusok Egyesülete, ami az egyházi múzeumokban dolgozó szakmai munkatársaknak a szervezete, ez viszonylag fiatal szervezet, 2005-ben alakult, próbálja meg újfent összefogni az egyházi gyűjteményeket, az abban dolgozó munkatársakat, annál is inkább, hiszen kevesen vagyunk szakemberek, ahhoz képest, hogy mekkora anyagot kell országos szinten kezelnünk, ezért minden szakmai fórum jól jön, ahol egymástól tanulni, egymásnak példát adni, vagy besegíteni tudunk, de azt tudom mondani, hogy egyre jobb az együttműködés az egyházi gyűjtemények között, katolikus, református, szerb-ortodox és evangélikus gyűjtemények egyre inkább rájönnek arra, hogy az együttműködésnek van igazán csak így jövője.
Számos műtárgyat őriznek egyházi múzeumokban. Kérdésem az lenne, hogy mennyire van szükségük a restaurálásra, milyen megoldási lehetőségek vannak, illetve egyáltalán mi a helyzet ezen a téren?
Hát valóban ez is az egyik kardinális kérdés, hiszen a restaurálás egy nagyon költséges folyamat, hogyha azt szakszerűen szeretnénk végezni. Márpedig a szakrestaurátorok munkája nagyon hosszadalmas és nagyon pénzigényes. Azt tudom mondani, hogy az egyházi gyűjteményekben, vagy az egyházak által a vidéki parókiákon, plébániákon található anyagot is kezelniük kell, ami nagyon rossz állapotban van a legtöbbször, vagy rosszul próbálták meg restaurálni a helyben. Ezért nagyon nagy a felelősség az egyházi múzeumoknak, hogy felügyeljék a vidéken folyó munkát, vagy a vidéken található műtárgyak állapotát. Rengeteg pénz lenne szükség, úgyhogy az egyházi múzeumok is pályázni tudnak az egyre szűkülő NKA keretből, vagy terhére, illetve évről évre a szűkülő támogatás miatt egyre kevesebb összeget tudnak a saját forrásaiból erre fordítani, de azért az akut helyzeteket így is megpróbáljuk kezelni. Volt már rá példa, hogy nemzetközi összefogással sikerült egy-egy jelentősebb műtárgyat így restaurálni, hiszen ezek nagyon fontos részét képezik a kulturális örökségnek.
Az utóbbi időben sokat lehet hallani vándorkiállításokról. Rendeze az Országos Evangélikus Múzeum ilyen vándorkiállítást, illetőleg a jövővel kapcsolatban vannak-e ilyen jellegű tervei?
Igen, ez is egy újfajta kezdeményezés a múzeumoknak, hogy megismertessék magukat máshol is. A vándorkiállítás ráadásul azért is fontos, mert többször fel lehet használni több helyen is. Készültek ilyenek minden egyházi múzeumnál is, nálunk is. Legutóbb például nemzeti 11-ként, ugye a foci világbajnokságra készülve, a magyar nemzeti csapat utólagos engedelmükkel fejét cseréltük le híres evangélikusokra, és ezáltal próbáltuk meg a mai fiatalsághoz közel vinni a történelmet, az egyház történetet és a művészetet. Ez a vándorkiállításunk, noha már kevésbé aktuális, még mindig járja az országot, gyülekezetről gyülekezetre, és azt tudom mondani, hogy nagyon nagy sikerrel.
A kiállításhoz kapcsolódó tevékenységek között szó volt koncertről. Van-e másfajta felnőtteknek, vagy esetleg gyerekeknek meghirdetett program, illetőleg múzeumpedagógiai tevékenység? Milyen formában folyik itt, gondolok itt osztályfoglalkozásra, illetőleg tárlatvezetésre, vagy egyéb formákra?
Hát számunkra mindig is nagyon fontos volt az emberek közötti kommunikáció, ezért nálunk a jegyárában, a belépő jegyárában mindig benne van a vezetés is, akár magyar, akár idegen nyelven, hogyha azt a személyre szabottan a tárlatvezetés. Emellett azonban egyik kollégám külön elvégezte a múzeum pedagógiai tanfolyamot is, gyerekeknek különböző korcsoportokba kínálunk programokat, Ez most, hogy az állandó kiállításunkat lebontottuk, ez most specifikusan ehhez a kiállításhoz terveztük, de tervezzük, hogy az új, megújult múzeumban is egy ilyen kiállítást szeretnénk felállítani, amiben gyerekfoglalkozásokat iskolásoknak, óvodásoknak, hiszen nagyon jól köthető a tananyag, akár Petőfiről, akár a történelem különböző korszakait nézzük, a tananyaghoz is nagyon jól köthetők azok a programok, amelyeket kidolgoztunk. Játékos formában, hogyha óvodásokról van szó, fejlesztéssel egészen az egyetemistákig, ahol a történelemmel párhuzamosan a művészettörténet vonulatait is nyomon tudjuk követni, ilyen programokkal várjuk őket. Sajnos azonban ugye a gazdasági válság erre is rányomja bélyegét, még nem tudtuk azt a érdektelenség nagy falát áttörni, hogy ez nagyon rendszeres legyen. Megpróbáljuk a múzeum felújítással párhuzamosan ezeket a terveinket is minél jobban kidolgozni, hogy készen fogadhassuk a diákcsoportokat, hiszen talán azt tudom mondani, hogy abban a versenyben, ami akár így mondhatnám Budapesten, az emberek szabadidejéért folyik a nagy múzeumok és egyéb kulturális cégek között, akár koncert, mozi, szabadidőközpontok, az nagyon kiélezett, és hát egy nemzeti múzeummal, Petőfi múzeummal, vagy szépművészeti múzeummal mi nem tudjuk felvenni a versenyt. Mégis van talán egy olyan szelete ennek a, hogy így mondjam, mai nyelven piacnak, ahol lenne keresnivalónk, ez pedig az, hogy nem igazán van egyházi múzeum más rajtunk kívül Budapesten. Talán a Mátyás templom kiállító tere, ami mégiscsak egy templomon belül van, vagy a bazilika alaksora, vagy talán a református rádai Biblia múzeum, ami még ehhez fogható, de külön ilyen egyházi múzeum kevésbé. És arra szeretnénk fókuszálni, hogy az embereknek egy ilyen alternatívát is mutassunk, hiszen ma már be kell látnunk, hogy felekezeti hovatartozástól függetlenül ma már nem az a kérdés az emberek számára, hogy mi az, hogy evangélikus, katolikus vagy református, hanem már az is kérdés, hogy mit jelent kereszténynek lenni.
Ha a számítástechnikus munkájával kapcsolatban szeretném megkérdezni, hogy milyen jellegű munkát végez, illetőleg kapcsolódik-e ez a közönségszolgálathoz, tehát valamilyen olyan tevékenysége van-e, ami a kiállítások interaktív átételében, vagy annak keretében valamilyen más formában felhasználható, vagy felhasználásra kerül?
Igen, hát, hogy is mondjam, itt mindannyian egy kicsit önképzők és polihisztorok vagyunk, hiszen mindennel kell foglalkoznunk, hiszen kevesen vagyunk. Ez a munkatársunk végzi a fotók szkennelését idestova 5 éve. Mindemellett ő tervezi és grafikailag szerkeszti a plakátjainkat, és a kiállításunkhoz, amikor felhasználjuk az érintőképernyős számítógépet, hogy modern technikát is használjuk, arra is ő tervezi meg az anyagot. Tehát ő is nagyon sokrétű, és ezt mindezt félállásban. Tehát így is azt tudom mondani, hogy plakát, molinó, fotószkennelés és egyéb számítástechnikai tervezés, hogy egy félállásban vele fér, ha én ezt így elmondom, akkor mindenki azt hinné, hogy legalább 100 fővel dolgozunk a múzeumban.
Hogyan osztik meg a két művészettörténész kutatási területe?
Igen, hát tulajdonképpen itt mindannyian több dologgal, hiszen a múzeum igazgatás is külön embert kívánna, hanem az én szakterületem az evangélikus egyházművészet, azon belül is a 18. század vége, 19. század, ahol is a templomok belső építészetével foglalkozom, szószékek, oltárok, főleg a késő barokkal. Ebből írtam doktori diszertációmat is, illetve folytatom mind a mai napig a kutatásokat, amelyek azért is nehezek, mert sok utazással, utána járással járnak, és levéltárakban nagyon aprólékos munka, sok idő kell ahhoz, hogy valami eredményt az ember fel tudjon mutatni. Azonban nagyon szeretem, mert egyedi, senki nem foglalkozott ezzel még Magyarországon, tehát egy olyan szűz területen kell mozogni, ahol egyben segítség is, hogy nincs más kutató Magyarországon, de egyben nehézség is, hiszen mindent az embernek magának kell előásni. A kolléganőm pedig amellett, hogy az egyházunk kulturális kötetének, a Credo című folyóiratnak a főszerkesztője, amellett ő is a leltározástól kezdve, ő a múzeumpedagógusunk is, múzeumpedagógiától kezdve a kiállítás rendezésig szinte mindennel foglalkozik, ahogy mindannyian.
Ha valaki kíváncsi a gyűjteményre, kiállítására, hol tud utána nézni magának a múzeumnak, milyen internetes elérhetősége van, illetőleg a programokat hol találja meg?
Honlapunkat tudnám ajánlani, a www.evangelikusmuzeum.hu-n mindenképpen erre is hangsúlyt próbáltunk fektetni kollégáimmal, hogy megpróbáltunk egy színvonalas háromnyelvű honlapot részlehozni, amit próbálunk.
Nyelvű az mit jelent?
Magyar, német-angol nyelvű a honlap, ahol játékoktól kezdve a templomkeresőig, a hónapképeig kezdve érdekes programokig az aktualitásokat is megpróbáljuk feltüntetni, illetve próbáltunk egy kicsit nyitni a fiatalok felé, de ott minden fontos információt meg lehet találni, és remélem, hogy ha valaki meg akar minket keresni, ezen keresztül mindenképpen el tud minket érni.
Mit jelent az, hogy a hónapképei?
Minden hónapban egy-egy műtárgyat teszünk, emelünk ki egy kicsit jobban, amiről egy rövid leírást mutatunk be, és valamilyen apropóhoz kötjük. Tehát az egyházi esztendőhöz kapcsolódóan, egy évi fordulókhoz kapcsolódóan próbáljuk bemutatni egy-egy még nem publikált vagy ismeretlen tárgyon keresztül a múzeumot.
Köszönöm akkor a beszélgetést.
Köszönöm én is.
És kis zene után következik a Kaleidoszkóp. Kedves hallgatóink, Bach zenéje után térjünk akkor vissza a tárlatról, tárlatra című műsorhoz itt a Kontakt Rádióban, és hallgassák meg a Kaleidoszkópot. Először Tatán az Eszterházi kastélyba invitálnám önöket, ahol Úgy megrott a fáját, bizony megcsodáltuk címmel meghosszabbították a kiállítást, amely a famunkásság 16-17. Századáról szól, elsősorban a famunkások életét bemutatva. A végvárakban zajló mindennapok hangulatát és a mesteremberek életét mutatják be, jelen esetben a középkor jellegzetes anyagára, a fára koncentrálva. A fa művesség ugyanis ebben az időben élte fénykorát, önállósodott fokozatosan, és a század végére kialakult teljes specializációja. A kiállítás középpontjában Kádár cég áll, ennek a cég emlékeit lehet megnézni, cégládákat, szerszámokat, remekeket, bútorokat és egyéb dolgokat. Tatabányán Görgényi István 1956 címmel nyílt egy kiállítás, amely a Rigó gyűjteményből mutat be egy válogatást a Kortárs Galériában. Görgényi István 1917-től 73-ig élt, és halála után fedezték föl az 56-os emlékeiről készített képeket, amelyet a ház pincéjében elrejtve tartott. Családja sem tudott róla egészen 2004-ig, amikor napvilágra kerültek. 2006-ig a restaurálásuk folyt, és azóta többször is bemutatták. Maga Görgényi István egy bányász családban született, a bányánál üzemi festő mázolói beosztásig jutott el, utolsó munkahelye pedig a tatabányai erőmű volt. Festészetben Abanovák Vilmost tartotta a legfőbb mesterének. Győrben, az Etó Parkban, az Élmény Központban félúton interaktív régészeti kiállítás nyílt, tehát aki a régészet iránt érdeklődik, maga is sok mindent kipróbálhat ezen a kiállításon. Érsekújvári Tán János múzeumban pedig, ez ugye Nyitrán, tehát Szlovákiában található, Homo Novus, új dinasztiák születése a 16. században címmel nyílt kiállítás, olyan történelmi családokat mutatva be, mint az Eszterházi, Nádasdi vagy a Pálfi családok, ezeknek a török dúlástól és a belharcoktól terhes időszakba nyúló kezdeteiről lehet tájékozódni. Jellemző ezekre a főúri családokra, hogy a kultúrát is rendszeresen támogatták, európai hírű tudósokat hoztak az udvarukba, nyomdákat alapítottak, foglalkoztatták a kor művészeit, természetszerűleg a családjuk, illetőleg az általuk birtokolt tájaknak a megfestésével bízták meg őket. Sepsiszentgyörgyön, a Székely Nemzeti Múzeumban, a Gyárfás Jenő képtárban Kovács Géza sepsiszentgyörgyi szobrász egyéni tárlatát tudom ajánlani, amelyikben a Marosvásárhelyről származó 1958-ban született szobrászművésznek az alkotásaiból lehet egy válogatást látni. Eddig 87 egyéni tárlata volt egyébként. Ezen a jelenlegi tárlaton a 20. század 20-as éveiben útjára indult L'objet trouvé, vagyis talált tárgyak, művészeti irányzat jegyében fogant művek láthatók, fémszerkezeteken alapuló fém hulladékokból készített szobor kompozíciók. Budapesten a Nemzeti Színházban szintén nyílt szobrászati kiállítás, Segesdi György szobrászművésznek az egyéni kiállítása, aki már 60 éve alkot szobrászként, több köztéri szobra is ismert, és az 1970-es és 90-es évek között készült néhány kis plasztikája, szoborterve, grafikája kerül bemutatásra a Nemzeti Színházban, amikor a legaktívabb időszakát élte, konstruktivista korszakának az alkotásai láthatók tehát itt. Legfontosabb alapanyagai pedig az acél és a plexi volt. Balatonfüreden a Vasari villában talált és kitalált zongorák, első felvonás, címmel nyílt kiállítást tekinthető meg a Lisztév jegyében született szobrászati alkotások Barabás Mártontól származnak, aki zongoraszobrokat, kottatartó és rézintarzia gyűjteményét mutatja be, és van a témához kapcsolódó második kiállítása is, a második felvonás, amelyik viszont a zongorához kapcsolódó festményeiről szól. Ennek a második felvonás kiállításnak a címe a Transzcendentális etűdök képekre és zongorára. A művész egyébként 1952-ben született, jellemző rá nagyon a zongora, a tényleges hangszert éppen úgy feldolgozza az alkotásaiban, mint a zongora által hordozott metaforikus jelentésköröket. Tájképfestő nagyapjától örökölt művészi vénáját félabstrakt, expresszív képekben juttatja kifejezésre, de a hiperrealizmus és a konceptualizmus is közel áll hozzá. Jellemző rá, hogy a festészetet és a szobrászatot ezeknek a határait átlépve illuzionizmussal átitatott táblaképeket, festői domborműveket és plasztikákat alkot. Ha már művészetről van szó, a Nyírbátori Bátori István Múzeumot is tudom ajánlani, ahol az új szerzeményeket mutatják be, amiket az utóbbi időben vásároltak. Képekről lévén szó, a budapesti BTM Budapest Galéria, Budapest kiállítótermét a Szabad Sajtó úton szintén ajánlom, a Nemzetközi Kepes Társaság Nemzetközi Fényműhelyének a kiállítása látható itt, mintegy 35 művésznek a közös kiállítása, vannak itt kísérleti fotók, lentikuláris felvételek, anamorf grafikák, kinetikus munkák, festmények, kisplasztikák, mindezeknek jellemzője a fény, a fény különböző fényhatásoknak a képekben való megjelenítése. Egyébként maga a Kepes Társaság rendszeresen rendez fényszimpóziumot, ahol a fényművészetet ápolják, illetőleg az egymást jobban megismerik a társaságnak a tagjai, és kísérleti fotókat is készítenek. Ezzel a kiállítással együtt két további tárlatuk is nyílt a Nomade galériában és az A22-es galériában. Százhalombattán a Mátrika Múzeumban Buzai József és Vajda László kortársak című kiállítására szeretném fölhívni a figyelmet, amely két művész már nem először állít együtt ki, jelen kiállításuk közös pontja Erdély, erdélyi utazást illetőleg az erdélyi emlékek által ihletett alkotások. Buzai József rajzokat, úti rajzokat állított ki, ő egyébként az erdélyi idésről származik, Vajda László pedig kis plasztikákat és szobrokat, a kettő harmonikusan egészíti ki egymást. Budapesten, a Klebersberg kultúrkúriában Pál Lajos koront felett van egy homály, címmel szintén Erdéllyel kapcsolatos képeket állított ki, egyébként 2011-ben Szervácius Jenő díjat kapott a festőművész. A székelyföldi Sóvidékről származik, sófalvai templomot, a Kiskükölőhegy vonulatát, Kolonda fensíkot, a híres kolondi fazekasok utcáit ábrázolja fénnyel játékkal teli élénk színű képekben. Érdekes ellentétben áll verseivel, amik viszont borongós hangulatúak, ami nem véletlen, az 56-os eseményekkel szimpatizált, ennek a következtében börtönbe is került, és a börtönből kikerülve is állandóan üldözöttnek érezte magát az emberi környezetben, tehát ezt tükrözik a versei, a tájképei pedig a felszabadult emberektől távol levő, magát biztonságban érző művésznek az alkotásai. Budapesten a Fuga galériában, tehát a Budapesti Építészeti Központban is nyílt kiállítás, Áramkör címmel ezúttal a Magyar Elektrográfiai Társaság 10 éves jubileumának az alkalmából. A társaságról érdemes tudni, hogy az elektromosság művészi eszközként való használatára összpontosít, ez a jellemzője, ennek a kapcsolatrendszere és az ezáltal létrejött alkotások azok, amik a tárlaton láthatóak. A kortárs képzőművészet szellemében alkotnak, szerteágazóan használva ki a különböző lehetőségeket. Tehát a modern világ digitális leképezését lehet látni 47 művésznek a munkájában. Budapesten az Óbuda Múzeumban pedig a Danki fivérek és a film, avagy a kolozsvári Némafilm aranykora címmel nyílt kiállítás. A testvérpár Kálmán és Ferenc az első ismert standfotósok voltak, az osztrák-magyar monarchia idejében alkottak, 1913-tól rendszeresen forgattak a kolozsvári filmforgatásokon, jelenet, vagyis standfotókat készítve. A tárlaton a Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézetnek a gyűjteményéből lehet egy válogatást megnézni. Budapesten az Országos Idegennyelvű Könyvtár Nemzetiségeink múltja és jelene címmel egy vándorkiállítást mutat be, ahol a hazánk etnikai kisebbségei, értve ez alatt a bolgárok, görögök, horvátok, lengyelek, németek, örmények, romák, románok, ruszinok, szerbek, szlovákok, szlovének és ukránok múltjának és jelenének kulturális értékeire kívánják fölhívni a hangsúlyt. Életképek, portrék, tájképrészletek láthatók, illetőleg ezen nemzetiségek közösségi szokásai, ünnepei, hétköznapjai, különböző élethelyzetei elevenednek meg, és tárgyi kultúrájukba lehet betekinteni. A Néprajzi Múzeum és az Országgyűlés Hivatala közösen rendezte meg a Mennyországban Csengetének című kiállítást, amelyik a Kossuth téren, tehát Szabad téren látható, és a téli falu életét, népszokásait, néphagyományait mutatja be a 19. század legvégétől, természetszerűleg adventre és karácsonyra irányítva a figyelmet. 80 tablón 124 archív fotót mutatnak be, 1899-től az 1960-as évekig. Egerben a Dobó István Vármúzeumban égi megsegítésért fogadalomból. Öltöztetős máriácskák, szakrális textilek a Palócföldön címmel nyílt kiállítás, ahol a fogadalmi szobrok nagyon különleges módon készültek, nem simán egyszerűen szobrok voltak, hanem öltöztették őket, folyamatosan készültek új ruhák, hajkoronák a saját hajból is, mindezt azért, hogy bajt megjelenítő tárgyak fölajánlásával az égi gondviselés segítsék elő, és ennek a megsegítésnek a tapasztalata is megjelenik az öltöztetett szobrokban vagy képekben. Tehát ezek a szobrok az imádság egy sajátos formája, a palócföldi népi kultúrának jellegzetes alkotásai. Elhelyezésük templomokban és kápolnákban is történhetett, de nagyon sokat magánházban tartottak, és a palócok ezeket a kis máriácskákat a lakás nagyon fontos részének tekintették ilyen esetekben. És hogyha már említettem itt a frizurát is, hogy hajat is készítettek ezeknek a babáknak, akkor szeretném fölhívni a budapesti Pest Erzsébeti Múzeumra is a figyelmet, ahol Tartós Hullám címmel helytörténeti fodrász kiállítás nyílt. Mivel hogy advent ideje van, a csokoládék időszaka, nem tudom, hogy hányan tudják, de Budapesten van egy csokoládé múzeum is, amelyik a csokoládé történetét mutatja be, de csokoládé túrákkal egybekötve, úgyhogy előzőleg be kell jelentkezni, egyeztetett időpontokban mutatják be, hogy hogyan készül a csokoládé, mikor milyen csokoládék voltak, és a csokoládé túrákon az ízeket is meg lehet kóstolni. Az épületet egyébként egy nemesi vadászkúriát 1902-ben gróf Wagner család birtoka közepén állt, ott akkor építették, a 30-as években Árpádföld elnevezést kapta ez a terület, a II. Világháború után közintézmények voltak az épületben, és új tulajdonosa 2008-ra újította föl magát az épületet, azóta látogatható. Előzetesként szeretném fölhívni a figyelmet a Magyar Nemzeti Galériának a Hősök, Királyok, Szentek, a Magyar Történelem Képei és Emlékei című kiállítására, amely egy reprezentatív kiállítás a január 2-án nyílik, és az új alaptörvény tiszteletére rendezik. Központi szerepet tölt be a számos műtárgy között az a Munkácsi Mihály kép, amely a parlamentben található egyébként, honfoglalás címe, 13,5 méter x 4,5 méter nagyságú, most először hozták ki az Országház épületéből. De megtalálható itt például a Prágából elhozott Szent István kard is. Az ünnepség sorozat részeként hazánk múltját, jelenét és jövőjét ábrázoló rajzpályázatot is hirdettek, ennek a díjkiosztását követően a 30 díjnyertes alkotás is látható lesz, valamint az alaptörvény díszkiadásához elkészült 15 új historikus festmény kísérő tárlatként szintén megtekinthető itt. Köszönöm figyelmüket, jövő héten ismét jelentkezünk, ennek az adásnak az ismétlését pedig szombaton meghallgathatják. Kellemes ünnepeket kívánok, a viszonthallásra!
Tárlatról tárlatra. A Kontaktrádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.